Ahogy beszéltünk már erről az előzőekben is, a fiatalok számára, a mai fiatalok számára rendkívül fontos a zene. Azt is mondhatnám, hogy szinte mindennél fontosabb, hogy a zene ott legyen az életükben. Nekik ez egy olyan természetes közeg, akár egyfajta biztonságot is nyújthat nekik, szóval a zene annyira erős, meghatározó háttér vagy körülmény, amit nyilvánvalóan az ifjúsági munkában sem lehet figyelmen kívül hagyni. Milyen szerepet kap a zene, vagy az egyház zene az ifjúsági munkában?
Hát, amint elhangzott is, talán a legnagyobb szerepet kapja. Tehát az első motiváló tényező a fiatalok számára, mind a mellett, a lelkület mellett, meg a szeretetteljes fogadtatás, elfogadás mellett az az, hogy mit éneklünk. Tehát én magam tapasztaltam, hogy amikor az ifjúsági órákon nem volt éneklés, akkor más volt a hangulat. Nagyon nehéz volt őket megragadni, megfogni. Tehát a zene egy összekötő kapocs az emberek között, minden ember között. Azok, akik zárkózottak, ha megszólal egy dal, egy ritmus tapasztal az ember, akkor megindul. Megnyílnak a kapuk, feloldódik, és rá sem ismerünk egymásra. Na, ez így van a fiatalok életében is. Tehát amikor bejönnek hozzánk, már a kis konfirmandusok, akkor látjuk, hogy az első dolog, amivel meg lehet fogni, az, hogy itt nem feltétlenül ez a besavanyodottság van, nem feltétlenül ez a húzom és vonom és úgy éneklek. Persze erre jön a kritika másik oldalról, hogy hát nem úgy kell énekelni. Igen, de amit az egyik barátom szokott mondani, tehát ne feltétlenül azt érezze, amikor először bejön hozzánk, hogy egy időutazáson vesz részt az a fiatal. Mert tényleg nagyon sokszor így van, amikor a református templomainkba egy istentiszteletre beesik egy fiatal, akkor azt mondja, hogy te jó ég, egy 400 éves időutazásom vagyok, mert tényleg 400 éves énekeket éneklünk, 200 éves templomokba, vagy még annál is idősebb templomba, 150-200 éves stílusban hangzik a prédikáció, és még az öltözék is hordozza magán a stílusjegyeket, és a korszellemet. Tehát valahogy nem érzi azt, hogy ez a mai világban ott lenne is, és itt lenne a helye. És azért nagyon fontos, hogy a zenében is azért, amikor megjelennek a fiatalok, akkor azt érzik, hogy róluk van szó. De elmegy egy fesztiválra, aztán beesik egy ifjórára, vagy egy istentisztet, és azt mondja, hogy hát ez ég és föld. Tehát nem az ő világa. És ezért nagyon fontos, hogy milyen zenét, milyen módon, és tényleg milyen lelkülettel ad eléjük az ember. Ezt tapasztaljuk, hogy és mi szeretnénk is, hogyha ez a gyülekezetben, és erre vannak is lépések, hogy tényleg ez fejlődjön, és teret kapjon, és nagy a támogatottság a gyülekezet vezetés részéről. De ugyanis az egyházmegyében, hogy az ifjúsági énekek, és én hadd mondjam azt, hogy nem is szeretem használni már ezt a szót, hogy ifjúsági ének, mert a mai fiataloknak ez az ének. És hogyha 30-40 éves középkorúakról beszélünk, 50 évesekről, akkor lehet, hogy feltétlenül nekik ez nem az ő zenéjük, de közel áll hozzájuk, és nagyon érdekes, gyülekezeti táborba énekeltük ezeket a dalokat, és ugyanúgy szerették, rajongtak érte az idősebb testvérek is. Tehát én nem mondanám azt, hogy ifjúság ének, új ének. Énekeltek új éneket az Úrnak. Természetesen a lehető legigényesebb módon, a legigényesebb szöveggel, dallamvilággal. Tehát ezek nagyon fontos dolgok, ezt mi nem akarjuk, és nem amerikanizálódásról beszélünk, hogy megváltoztatjuk itt, és felrúgunk mindent. És nem erről van szó, hanem egyszerűen új eszközök és lehetőségek, amiken keresztül meg kell ragadni a mai fiatalokat.
Az idei nagytemplomi gyülekezeti táborról már ejtettünk néhány szót, említette ugye, hogy számos fiatal, sőt talán az eddigieknél ehhez képest a legtöbb fiatal vett most részt a gyülekezeti táborban, illetve a családosok. Hogyan zajlott ez az egy hét, ez a jó pár nap közösségi együttlét?
Nagyon érdekes volt a tábor azért, mert nem fogtuk ki a legjobb időt a nyaraláshoz, Balaton partján hát leginkább a fürdésre vágyik az ember szabad idejében, és 3 nap szakadt az eső, ami igencsak megtornáztatta a szervezőket. Mint már mondtam, a napjaink úgy épültek fel, hogy reggeli áhítattal kezdtünk, aztán volt következett a reggeli, nagyon fontos volt, és utána énekléssel, énektanulás, mindig volt egy előadónk délelőtt, Calvin ép jegyében történt a hét is, tehát Calvinhoz kapcsolódó témákban jöttek előadók, és aztán csoportos beszélgetésre elvonultunk, és a délutáni időszak ebéd után pedig a szabadidő része volt, tehát a fürdésre volt odaszámba, illetve fakultatív programok mindig voltak. És este 6 órától a vacsora, majd az esti áhítat, illetve minden este próbáltuk színesíteni az elmúlt évekhez képest a tábort. Volt élménybeszámoló, külföldi útról Lesperes úrnak tanzániai beszámolója, vagy egyik este egy spanyol gitárest volt Csorba Gergő gitárművésztől. Másik este egy szabadtéri áhítat volt, és annak következménye volt egy esti fürdőzés. A naplementében pont úgy alakult az idő, hogy aznap nagyon jó volt, tehát ezt meg lehetett csinálni. Volt édenkoncert egyik este, és hát az utolsó este pedig a táborzáró műsorok vitték el az időt. Tehát azt gondolom, hogy a program jó volt, amikor a rossz idő bekövetkezett, illetve esett az eső, na akkor viszont, és most talán érezzük is azt, hogy így kellett ennek lenni, mert még inkább össze lehetett a csapatot fogni. Nem tudtak mit kezdeni magukkal, üljünk le, beszélgessünk, találjunk ki valami közösségi dolgot. Vagy az is nagyon jó volt, hogy beszorultak egy kicsit a szobába, és ott is beszélgettek egymással, fiatalok akár játszottak egyet, az idősek nagyon élvezték azt, hogy együtt voltak, megbeszélték a kis dolgaikat, amit egyébként hétköznap nem tudnak egymásra annyi időt szánni. Vagy egy filmet megnéztünk, tehát nagyon jó volt, én azt gondolom is jól, és szépen zajlott ez a hét, és sok áldást éltünk meg, nagyon sok áldást. Tartalmas és üzenettel teli volt az alkalom.
A gyülekezeti táborban számos bizonyságtételt is átélhettek. Milyen hatással volt a tábor közösségére ezek a fajta bizonyságtételek? Egyáltalán kik voltak azok, akik ott gondolták úgy?
Igen, hát erre készültünk előzetesen, hogy minden estére legyen valaki, aki, ez az elmúlt évekhez képest nem megszokott dolog, tehát nem voltak ilyen bizonyságtételek az esti áhítatok után. Nagyon érdekesen alakult, mert leginkább fiatalok voltak. Tehát a fiatalok sorából került ki az egyetemisták köréből, illetve volt, aki már dolgozó, egy vezető, de fiatalnak tekintjük, 30 év körüli hölgyről van szó, ő tett bizonyságot. Illetve volt egy házaspár, kisgyerekes házaspár, akik a gyülekezetbe bekerültek, ők is elmondták azt, hogy mit jelent nekik a gyülekezet, az élet, mióta rátaláltak egyfajta otthonukra a gyülekezetben, és szeretetre. Nagyon-nagyon nagy áldás volt ezeken a szolgálatokon, bizonyságtételeken. Én magam megdöbbentem, olyan fiatalok, akikről régen azt sem gondoltam, hogy valaha meg fognak szólalni. Kiálltak 140-150 ember elé, és elmondták azt, hogy milyen volt az életük, mi történt velük, és hogy reménység szerint milyen úton haladnak az Isten segedelmével. A fiataloknak óriási példa. Óriási példa egy ilyen. Tehát amikor azt látja, hogy közülön való, és ő kiáll, és miről beszél, miért izgul, miért vállalja ezt a megmérettetést, és amikor elmondják tényleg, és hallják azt, hogy itt valami olyasmiről van szó, amiről egyébként a lelkész szokott beszélni, akkor az mindennél többet ér. Az többet ér az én prédikációmnál, és értsük jól tényleg. Tehát sokszor ezek nagyobb hatással vannak az emberekre. A laikus bizonyságtételek, mint amikor egy lelkipásztor kiáll, és vértizzadva próbálja az üzenetet átadni. Ugyanakkor azt gondolom, hogy a felnőttek számára is nagy hatással voltak ezek az alkalmak, megerősítés nekik. Vagy pedig egy olyan üzenet, hogy igenis van utánpótlás, jönnek, Isten ma is munkálkodik, a gyülekezet nem elöregedni fog, hanem látszik, hogy az Isten megtérőkkel gyarapítja, és van jövője az egyháznak. Ez óriási.